A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendégem itt a Trend FM-en Pacher Tibor fizikus, a Polyspace Technologies alapító vezetője. Na hát ugye mi tegeződünk, már évek óta beszélgetünk, és most ez nem csak egy fordulat, hanem az, hogy évek óta beszélgetünk a puliról, a kisebb-nagyobb sikerekről, illetve hát még a mondhatni, hogy évtizedes távolságban a kezdeti botladozásokról, a nagy reményekről és a hihetetlen, hát hogy mondjam, kínlódásról vagy szenvedésről, hogy valahova eljussatok.
Volt.
És most azt hiszem, hogy nem túloztatok, amikor a sajtóanyagot, a meghívót úgy kezdtétek, hogy történelmi megállapodás született, illetve történelmi eseményre hívjátok a sajtó munkatársait, ugyanis, és én most beolvasom a hírt, amit megosztottatok ezt követően. A Polyspace Kft.-vel kötötte meg első mélyűri holdi kutatási adatvásárlási szerződését az Európai Űrügynökség, vagyis az ESA. És hát itt ugye a már korábban taglalt, hiszen itt erről is beszéltünk, vízszimatoló lesz az, ami majd különös szerepet kap, és akkor nem beszélnék már további bevezetésként, először is gratulálok, és tulajdonképpen akkor létrejött az, vagy elértétek azt, amiért küzdöttetek itt évek óta, hogy a Holdon legyen a puli, vagy legalább annak a kis testvére?
Igen, köszönöm szépen a gratulációt, mi is nagyon örülünk, és ez ahogy jelezted, 15 éve küzdünk, és hát az utóbbi években egy kicsit már könnyebb volt a küzdés, volt más űrügynökségi projektünk is, tehát fejlesztő projektek vagy tanulmányírás. Ez pedig annyiban azért is mertük történelmének nevezni, illetve az ESA is ezt nézi, mert valóban úgynevezett mélyűri küldetésekben eddig magánvállalkozástól adatot nem vásárolt egyetlen űrügynökség sem. Tehát minden, ami a Holdon vagy azon túl van, az ugye mélyűrinek szoktuk mondani, és ezek általában űrügynökségi projektek. Nyilván van benne mindig valamilyen magáncég, de akkor is ez az űrügynökség égisze alatt megy, hogy ez a NASA, vagy a Roscosmos, vagy akármelyik. Itt pedig arról van szó, hogy mi, amikor kitaláltuk a vízszimatolóst, és ugye a NASA projekt keretében kifejlesztettük, megcsináltuk, akkor amikor leszállítottuk a kért három példányt a Jet Propulsion Laboratory-ba, akkor megálltunk útközben Houstonban, és az Intuitive Machines nevű magáncéggel beszélgettünk, és ott derült ki, véletlenül egyébként.
Ja, én meg pont azt akartam kérdezni, hogy akkor valószínűleg nem véletlenül, mert sejtettétek, hogy lesz ott valami.
Nem, hát nyilván mi akkor próbáltunk mindenkivel beszélni, és az Intuitive-nál mutattuk, hogy ezt most éppen visszük a GPL-nek, és akkor, ami a véletlen volt, hogy bejött a holdi küldetésekért felelős alelnök, Trent Martin, és kérdezte, hogy mi ez? Meg kik, honnan szalajtottak minket, és akkor mondtuk nekik, hogy hát ez a vízszimatoló, most visszük éppen a NASA-nak, neutron spektrométer, 40 deka, nem egészen, és ilyen pici, és akkor mondta, akkor nagyszerű, azt mondja, hagyjátok itt, nekünk ez kell, mert pont neutron spektrométert kerestünk, ugyanis az Intuitive Machines akkor már dolgozott azon a küldetésen, ami most úgy tűnik, hogy jelenlás szerint február végén indulhat el. És ezen a küldetésen van egy kvázi drón, egy rakéta meghajtású miniaturizált leszállóegység, ez a hopper, vagy szöcske, csak ezt nem szeretik az amerikaiak, mert visszafordítja a Google, akkor ebből locus lesz, és azt mondják, ezen egyszer derültünk meg. De lényeg ez a hopper, mondjuk így, hogy akkor majd bevezetjük ezt a fogalmat, ugye ez tulajdonképpen egy rakéta meghajtású drón, ami kisebb-nagyobb ugrásokat tud végrehajtani, és olyan helyekre is el tud menni, ahova egy rover, egy holdjáró nem igazániból. És ez egy technológiai demonstráció, de nyilván a kollégák mondták, ha már repülünk, akkor nézzünk valami tudományt is, ha lehet. És ehhez kerestek neutron spektrométert, viszont ez nem túl nagy, tehát nem lett egy nehéz cucc, és ezért örültek meg nekünk. És mi is mondtuk, hogy mi is örülünk ennek, ez fantasztikus, nagyon jó. Na most adunk szívesen, és hadd mondjam még végig, mert itt jön a csavar, ugye ez egy magánküldetés, tehát magát a hoppert azt a NASA támogatásával, vagy NASA szerződésen fejeztették, de amit extra ráraktak, az teljesen privát történet volt. És ugye ezek az expedíciók, amiket a NASA hogy megrendel, ezek nem NASA expedíciók, hanem magánexpedíciók. Ugye a NASA átállt a magánhold expedíciókra, ők a fő ügyfelek általában. És itt van az, hogy ezért viszont normál esetben pénzt kérnek. Ugye hát ez költség, hogy elvigyék. És ennek a szimatolónak a költsége, hogyha még a hold felszínen mozgatják, és akkor az bizony olyan nagyságrendileg $2 millió. Tehát
hoppá, erre, akkor erre lehetett volna tarhány.
Hát azt az igen, a kicsit ugye macerás lett volna, mert nyilván nem volt annyi pénzünk, most sincs sajnos, de akkor abba egyeztünk meg, hogy mivel mindenkinek jó, tehát nekik ez nem fáj azért annyira ezt a 40 dekát még extra elvinni.
Tehát nem kerül az 2 millióba az a haszon.
Ez az ára neki, nyilván ebben benne van a haszon, és minden, meg amúgy is ebből finanszírozzák az egészet. Nekik se jön rosszul egyébként, mert az nyilván pénzből élnek. Viszont mindenkinek jó, mert egy olyan lehetőséget ad, ami nem csinált korábban senki. És akkor azt mondtuk, hogy oké, mindenképpen repülünk, tehát mi bevállaltuk azt, hogy legyártjuk, leszállítjuk, leteszteljük, stb. Stb. Ők bevállalták azt, hogy beszerelik, integrálják, tehát közösen nyilván dolgoztunk ezen, meg most lesz még egy utolsó ilyen tesztsorozat a végleges variációban, és tulajdonképpen azt mondták, oké, keresünk majd kuncsaftot. Ha lesz. Hát ez valósult most meg.
Na hát pont a kérdésemet előzted meg, mert ezen gondolkodtam, hogy akkor ez most a saját bizniszetek, és ezzel mint egy az elmúlt 15 év költségeit busásan, vagy legalábbis minimálisan be lehet hozni, vagy pedig itt most pont azért, mert hogy ingyen visz benneteket ez a
Intuitive Machines,
ezért most osztozni kell.
Persze, tehát ez tulajdonképpen úgy néz ki, és ez még ezt, ha elmondhatom, mert ez is valahol egy kicsit vicces. Tehát mi ugye jeleztük az Ézának is, hogy nekünk van ez a szimatóra, meg dolgozunk
igen,
rajta.
Igen, de ezzel akartam még kérdezni, erről is akartalak, hogy az Éza hogy jött képbe.
Most mondom, igen. Tehát mi jeleztük nekik, hogy van ilyen, meg be is adtunk ilyen, ugye volt nekik is olyan információkérés, az RFI-nak hívják, Request for Information, amikor még nincsen semmi, csak úgy agyalnak, hogy mit lehetne csinálni, csak amiben ezeket beküldtük, meg szóltunk nekik. Ugye Hazadi Mátyás kollégám dolgozott az Ézánál, a Holdi kutatócsoportban, tehát ott közvetlen kapcsolataink vannak, és akkor mondtuk, hogy van. De ez valahogy elsikkadt. És akkor a Holdi tudományos részlegnek a vezetője, James Carpenter, az Intuitive Machines-nál volt 23 végén, egy másik ügybe. És akkor ott beszélgettek meg minden, és akkor mutatták neki, hogy itt a Hopper, és itt van rajta a visszimatoló, hogy ez egy magyar cég, egy neutron spektrumit, és ez megy. És akkor a James nagy szemeket mereztet, hogy...
Miért nem tudja erről?
Hogy mi van? És akkor felcsillant a szeme, és akkor felhívott bennünket, hogy akkor mi ez, vagy hogy vagyunk, és ő mondta, hogy ez szuper, és az ő segítségével jött létre maga a szerződés, tehát azt mondja, hogy ő belül az Ézán belül kiharcolta, hogy az Éza megvásárolja az adatokat, és nyilván ez az adatvásárlás, ez tartalmazza a fuvardíjat is, tehát maga a szerződés az úgy néz ki, hogy mi vagyunk a fővállalkozók, az Intuitív a mi alvállalkozónk, de az egésznek az ára az úgy néz ki, hogy az Intuitív is jól jár, megkapja az ő fuvarköltségét, meg mi is jól járunk. Na, az Éza is jól jár remélhetőleg.
Jól hangzik, és ebbe csak az az érdekes, és azért is gondoltam, hogy ilyen szép lassan haladnék itt sorba.
Bocsánat, ha gyors voltam.
Mi van itt az Ézával, mert erről beszélgettünk már korábban, és csak azt gondolom, hogy aki ezt a beszélgetést nem hallotta, annak talán ez egy érdekes információ lehet, vagy egy hozzáadott információ lehet, hogy ilyen furcsán őrülnek az Ézánál is, de szerintem a legtöbb ilyen nagy ügynökségnél a malmok, hogy ott van, kéznél van, jelentkezik az a csoport, akik képesek
óriási,
szállítani.
Óriási szervezetek.
De hogy az, hogy mennyire vagy fönn az ő térképükön, vagy mennyire vagy benne a gondolataikban, az szerintem pont attól függ, hogy hány ilyen történetet tudsz megjeleníteni. Tehát mostantól kezdve
most
már nem
biztos,
kell...
biztos, hogy figyelnek ránk, igen.
Nem kell külön levelet igen, írni ahhoz,
nem,
hogy...
Meg nem kell külön véletlenül elmenni másik partnerhez, hogy meglátsz. Én is azt gondolom, tehát nyilván ezek nagyon nagy szervezetek, tehát mind a kettő, a NASA is, az Éza is, ugye ezek tényleg nagyon-nagyon sok ágon futnak, és rengeteg dolgot csinálnak, tehát nyugodtan benne van a pakliban, hogy valahol elcsúszik az információ. Nem marad meg a fejben, mondjuk így, tehát regisztrálja, oké, jó, valahogy elteszi, aztán holnap utánra kimegy a fejéből, mert jött neki még ezer más. Tehát nem haragszunk senkire ilyen szinten.
Én értem, de azon gondolkodom, hogy volt ez a Google Lunar X Prize, amit megnyertetek ezzel a készülékkel. Akkor már ugye Amerikában az ottani körök valamelyest felfigyeltek a pulira. Ezek nem jutnak el Európáig, hogy volt egy ilyen verseny, ahol egy kis magyar cég elindult, és mindenkit maga mögött hagyott abban az ágban, ahol elindult?
Hát, ugye, bocsánat, hogy kicsit kiegészítem, ez nem a GLXP volt, hanem ez a Honey, I Shrunk the NASA Payload, tehát ez egy másik.
Ez a NASA. Ja, hogy akkor a Google Express az
annak vége volt, az már vége, az a rover fejlesztés volt.
Az a rover fejlesztés volt.
De az 18-ban lezárult, kvázi győztes kérdés nélkül, mert kicsit nagyobb falatnak bizonyult, de ha már itt vagyunk, akkor azt én még mindig elmondom, hogy ennek az eredménye, a Google Analytics Prize-nak lett az eredménye az, hogy a NASA ezeket a kereskedelmi küldetéseket megszervezte, ez pont ebből nőtt ki. Mert ugye ott is az volt a cél, hogy magánfinanszírozású eszköz jut.
Csak fölkapták a fejüket, és lámlám, ilyenre képes,
meg lehet csinálni, és hát ezt a GLXP-s kollégák is tolták nyilván a megfelelő kapcsolatrendszeren keresztül, és a NASA pedig nagyon nyitott volt, és azt mondták, oké, akkor nézzük meg, hogy tudjuk ezt úgy megcsinálni, hogy ne kelljen most egyet vagy kettőt kiválasztani, és akkor bukunk vagy nem bukunk, lásd Boeingnek most a problémája. És azt mondták, hogy legyen egy kicsit verseny, és erősítsük az amerikai ipart, és nyissuk meg nekik a lehetőséget, és pont azzal, hogy működjön ez úgy, hogy akkor a NASA összerak magának egy tudományos műszaki csomagot, azt mondja, hogy itt van X, 5, 6, 7, 1, 2, akárhány kísérlet, ezeket valamilyen formában kifejlesztik, megbíznak valakit, vagy van nekik saját, és ezt szeretnék, ha elvinnétek nekem a Holdra ide. És akkor nyilván nem Józsi bácsi a sarokról, hanem egy akkreditáció után van egy lista a cégek, akik pályázhatnak erre, és akkor azt mondják, hogy én elviszem neked X millió dollárért. És a másik azt mondja, hogy Y-nél, és akkor megbeszélik, hogy akkor ebben mi van benne, és akkor NASA azt mondja, oké, te vidd el nekem. És ez olyan, mint egy charter járat, mert a NASA a fő utas, ha úgy tetszik, a maradék rakteret pedig eladhatja az illető cég annak, akinek akarja.
Illetve hát, ha van rá
jelentkező. Ha van rá jelentkező, nyilván, de pont ez a koncepció.
Na most én visszatérnék, azért én szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy van egy kis magyar magáncég. Emberek szabadidőben rengeteget a saját zsebükből áldozva egy álomért, egy tervért, ugye, tehát a puli maga ez a rover
nem
volt az alaptermék.
Nem adtuk fel.
Amit majd, nem adtatok majd, fel, és majd arról is beszélünk. Fel, de hogy elértetek valamit. Ez egyébként Amerikában mennyire fontos, vagy mennyire lesztek innentől kezdve úgy fönn a térképen, vagy úgy benne a listába, hogy bármi van, akkor titeket nem meghívnak. Ha nem is úgy, hogy akkor csináljatok valamit, de legalább az információs csomagra meghívnak, hogy na, ti nektek van itt mit keresni.
Ugye ez úgy néz ki, hogy a NASA-nál is azért problémás nem amerikai entitásként. Vannak lehetőség, de általában közvetlenül nagyon nehéz. Tehát vagy egy amerikai partneren keresztül kell menni, vagy kell valamilyen hátteret biztosítani és önerőt bevinni, hogyha nagyobb volumenű dolog van. Tehát nekünk ez nyilván ez nagyon-nagyon pozitív, most már látnak bennünket, sőt pont ma kaptam még egy e-mailt annak idején annak a menedzserasszonynak a projektje volt, ez a Honey and Shrunk the NASA Payload, Nikki Werkheiser, és jeleztem nekik is, hogy akkor ez itt van, és azt mondta, hogy gratulálsz, és pont ma beszélt valamelyik kollégával, hogy nézzétek meg, hogyha valakinek egy icipici lehetőséget adunk, milyen messze el tudnak jutni, nézzétek meg ezeket a magyar gyerekeket, hogy hova mentek. Úgyhogy, és ez ilyen szempontból nyilván fent vagyunk a térképen. Tehát ha mi valahova oda megyünk, hogy szeretnénk valamit csinálni, akkor már tudják, hogy kik vagyunk.
Ugranik egy nagyot. Ugye a NASA térképén már fönn vagytok, majd hogy az ÉZA térképén.
Most az ÉZA-nál
is. Az ÉZA-nál is fönn vagytok. Furcsálom, hogy nehezebben, mint a NASA-nál, de ez most egy ilyen
vagyunk,
út volt.
Igen.
A legnagyobb kérdés következik. És a magyar űrkutatással foglalkozó hivataloknál és minisztériumban ott vagytok-e a top 10-ben, hiszen megvalósulás előtt álló hatalmas nemzetközi projektben vagytok, elmondhatjuk ezt, ez így szól. És már egy európai csúcsintézmény is megrendelt tőletek valamit.
Ez egy érdekes kérdés. Nyilván tudnak rólunk. Az itthoni helyzet azért egy picit más, tehát még mindig nagyon, hogy mondjam, tehát nagyon sok, nagyon jó projekt futott. Egy nagy része még a régi időkből örökségeként mondjuk így, tehát még a Farkas Berci idejéből, vagy az onnani kutatásoknak egy picit a folyamánya, a sugárzásmérés, dózismérés, egyebek, de még mindig nagyon kevés az ipari tevékenység Magyarországon, sajnos. Tehát ez nem jó, több kéne, hogy legyen, nagyon kevés.
És ez nektek a hátrány?
Ez most csak általában mondtam, mi pedig ugye teljesen ismeretlenül a semmiből jöttünk, és azon időbe tellett, hogy elfogadjanak bennünket. Most már azt gondolom, hogy ugye legkésőbb a NASA történetnél letettünk valamit az asztalra, hogy azért érdemes velünk számolni.
A 15 év rover kísérletek, bizonyítások, azok nem számítanak ilyenkor?
Azok nem igazándiból
ütötték meg. Mert azt más nem fedezte fel.
Hát az mindegy, tehát az nem sikerült, mondjuk így. Tehát ugye emlékszel, sokat beszéltünk róla, mi kaptunk hideget, meleget leginkább.
Leginkább a kollégáktól.
Kollégáktól is, meg mindenkitől.
Tehát akkor ez a magyar esi faktor működik itt is?
Sajnos biztos, hogy volt benne. Tehát ilyesmi is, mert hát voltunk mi csalók, sarlatánok, pénzlenyúlók, minden, amit el lehet képzelni. És nyilván ez hogyha, tudod, ez olyan, mint amikor bent vagy egy ügybe, hogy valakinek ellopták a kabátját, és téged is kihallgattak, akkor te egy kabátlopási ügybe keveredtél be, nem mint tanul, hanem hát te kabátlopással vagy. Nem? Tehát valahogy ez nyilván sok helyen rajtunk ragadt, és ez idő, míg ezt így lerázzuk magunkról. De most már itt vagyunk. Most visszatérve az eredeti kérdésedre, ez egy, nem egy könnyű kérdés. Tehát nyilván mi nagy vonumenben gondolkodtunk, és talán ez is nehéz volt, meg annyira nem voltunk még benne. Tehát a mesztelen valóság az, hogy mi ezeket a projekteket nulla állami támogatással valósítottuk meg. Tehát tényleg önerőből, ahogy
ezt mondtad, tudom, saját, az elmúlt 15 év kutatását úgy valósítottátok meg.
Valami, meg most nyilván most már ÉZA pénzünk is van, és mi nagyon szeretnénk, hogyha be tudnánk vonni a magyar támogatókat is. Mind a hivatalos szerveket, az ügynökséget, vagy akár más cégeket, akik meglátják, hogy ebben azért van marketing lehetőség is, meg valami, mégiscsak valami értelmes dolgot lehet talán támogatni. És ezt próbáljuk elmondani, és talán most ez a szerződés, ez segít benne, hogy egy kicsit áttörjük ezt a üvegplafont.
Na most, hogy az ÉZA, tehát az Európai Űrügynökség megrendelt tőletek adatokat, mélyűri méréseket, ez egy mekkora tudományos tény. Tehát, hogy mi minden olyan adatot tudtok ti innentől kezdve szolgáltatni ennek a hatalmas szervezetnek, amelyiknek hát pénzparipa fegyver, mondhatjuk, hogy ott van, és eddig is ott volt. Ami különlegessé teszi ezt a jelenleg éppen indulás előtt álló expedíciót.
Itt a következő történet van, hogy a Hold az utóbbi mondjuk így másfél évtizedbe került vissza a Pixisbe egy kicsit, tehát hogy ugye az Apollo 1772-ben volt, 76-ban volt az utolsó Luna, azt hiszem a 24, még a szovjet érában, és utána 15 évig semmi, tehát még csak közelébe sem ment senki a Holdnak, és a 90-es évek elején kezdtek el úgy óvatosan így visszamerészkedni, de ezek vagy elrepültek mellette, jó, új magyarul flyby, vagy megpróbáltak pályára állni, és keringőegységeket üzemeltettek. Tehát leszállás nem nagyon volt, hogy egészen a kínaiakig. És 13-ban szálltak le először.
És Kína volt a katalizátor ennek
és az is segített, a mai napig. Az is segített, meg a Google X-Prize is segített újra felhívni a figyelmet, és azért elindult közben a gondolkodás, hogy jó, hát hogyha most visszamegyünk, akkor mit lehet ott csinálni? És akkor jött be a képbe, hogy elkezdtek gondolkozni azon, hogy milyen potenciál és erőforrások lehetnek a Holdon, amit adott esetben akár használni lehet. De ez a, hogy mondjam, ez amit úgy szoktam mondani, hogy űrbányászat. Most ez általában úgy néz ki, hogy az első lehetséges erőforrás az a napenergia. Tehát, hogy ott az energia a gyártás. Utána a másik, amit külön szoktak enni, az a víz. A harmadik pedig mindenféle egyéb illékonyanyag, vagy fém, vagy bármi. És ezeket elkezdték részletesebben megvizsgálni. Nyilván ahhoz, hogy ezt pontosan tudjuk, ahhoz nagyon sok információ kell. Na most felszíni információ, mintavételünk azért nem sok van. Tehát, hogy az Apollók után a kínaiak hoztak most vissza, meg hát, ahogy mondom, nem nagyon volt semmi, aki a keringőegységekből pedig spektroszkópiával, egyebekből lehet bizonyos szintű információkat kihozni nyilván.
Na most ezt tudja, hogy
lent a felszínen van, és itt van a pont tulajdonképpen, hogy az egyik lehetséges, nagyon erős jelölt az a vízjég. Ezt nagyon sokáig nem tudták egyébként, hogy nem tudtuk, hogy van tényleg víz a Holdon. Az utóbbi 20 évben kristályosodott ki, hogy igen, lehetséges. Ugye hát vákuum, semmi, hol lenne lenne ott víz. És aztán kiderült, hogy vannak azért egészen stabil jelek, és akkor nyilván, hogy ez mi lehet vízjég, hol, meg stb. És itt jött be a kérdés, hogy akkor ezt jó lenne tudni, hogy pontosan hol és mennyi van.
És ezért fontos
ezért
ez
vagyok, hogy lemenjünk, így van.
Ez az adat, és ezért fontos az ESA-nak, és természetesen nekünk is fontos, és nem fogjuk itt félbehagyni ezt a beszélgetést, csak meg kell hallgassuk a híreket, de a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Pakher Tibor fizikussal, a Pulse Space Technologies alapítójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.